Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás, valamint a kognitív pszichológia és idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Itt beszéltük meg a találkozónkat az irodájában, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Központjában, az Infoparkban. Körbenézek, ott egy fénykép, talán egy példakép lehet az ön számára. Beavat bennünket, hogy kit ábrázol ez a kép? Igen. Mert innen nem tudom megállapítani.
Szentágotai Jánost, akadémia elnöke volt, fantasztikus anatómus, és azon a képen éppen a szent jobbot vizsgálja, úgyhogy itt a tudomány és a hit egy csodálatos fotón együtt. Ő akkor lett az akadémia elnöke, amikor én fiatal kutatóként elkezdtem dolgozni az MTA Pszichológiai Intézetében. Akkoriban nem volt egy szakos pszichológia, tehát egy másik rendes, tisztességes szakot kellett mellé választani, nálam ez volt a biológia. Nekünk más anatómia tanárunk volt, de mindig belógtunk Szentágotai János anatómia óráira. Fantasztikus előadó volt, a szimmetrikus agyi struktúrákat egyszerre két kézzel rajzolt a táblán, lenyűgöző volt, tehát ez volt az anatómia, miért is lesz egy pszichológusból agykutató. Tehát van az anatómia, és aztán ugye az élettan fantasztikus professzora agykutatásé, Grastyán Endre. Na, én is ilyet szeretnék csinálni.
Na, akkor most járunk egy picit jobban utána, hogy egy várpalotai kislány miként dönti el azt, hogy a biológia nagyjából még rendben van, az érthető, hiszen ahhoz van konkrét élménye is az iskolában, de hogy a pszichológiát választja tanulmányként az egyetemen. Milyen impulzus érte, ami e felé irányítgatta?
Én sokat foglalkozom, hát mondjuk az utolsó 20 évben az olvasással, tehát a könyv az egyik szerelmem, és könyvvel indul a dolog egyébként. Nem várpalotai vagyok, csak Pétfürdőből lett a Rákosi rendszerben Várpalota második kerülete, így vagyok várpalotai. Szóval ott a Péti nitrogén művek, ahol a szüleim dolgoztak, tehát mindig szoktam mondani, egy műtrágyagyár mellett nőttem fel, ott volt egy csodálatos könyvtár, és akkor ott találtam régi pszichológiai könyveket, Freudot, akkor az új irányzatokat, és akkor azt mondtam, hogy ez az, és akkor még jött hozzá a biológia, és akkor szépen formálódott. Egyébként azért jelentkeztem pszichológia szakra, mert munkapszichológus szerettem volna lenni, de az nem lett belőlem.
Ha jól gondolom, akkor pont az ön kamaszkora az az időszak, amikor a pszichológia, mint tudomány, úgy itt Magyarországon berobbant, elkezdett formálódni, ugye akkor alakul meg talán a tanszék is az egyetem. Tehát, hogy ezért olyan sok tapasztalata nem lehetett még ezzel kapcsolatban.
Semmilyen nem volt, a gimnáziumban se értette senki, hogy ezt honnan veszem. Egyébként a pszichológiáról annyit érdemes tudni, hogy a tiltott tudományok körébe tartozott 1945 és 1965 között.
Ráadásul.
De hát 64-65-ben indult megint a képzés, egy szakos képzés sokáig nem volt. És hát amikor én egyetemre kerültem, akkor kezdett el bejönni a fantasztikus tanáraimnak köszönhetően az úgynevezett nyugati pszichológia, tehát a kreativitás vizsgálata. Én például már a szakdolgozatomat Barkóczi Ilonánál a kreativitásból írtam, és ráadásul naiv módon arra voltam kíváncsi, hogy milyenek a feltalálók, tehát hogy feltaláló kreativitás, a személyisége.
Ezt például hogyan kutatta fel?
Voltak személyiségtesztek, akkor kezdtük el, hogy annak egy személyiség profilját néztem végig, ennek a nyitottsága derült ki igazán, és a kreativitásnál pedig nagyon sok kreativitást ezt volt már akkor bemérve, annak az eredetiség, rugalmasság, gondolkodás, rugalmasság faktora. Hát akkor már várandos voltam a nagyfiunkkal egyetem utolsó évében, és a Tungsramba jártam ki, nem tudom, hányféle közlekedési eszközel,
Kiújpestre
legvégén villamosra, de nagyon izgalmas volt, és akkor hát számítógép hol volt még, én nem tudtam gépelni, úgyhogy kézzel írtam a diplomamunkámat, és édesanyám legépelte.
Ebből nőtt ki az a kutatási terület, ami aztán később meghatározóvá vált, mert az, ami igazából elkezdte önt érdekelni a későbbiekben, az elemi akusztikus információ feldolgozás lett végül. Ugye ez azt jelenti, hogy miként észleljük mi azokat a hangokat, információkat, amelyek érnek bennünket, és az hogyan dolgozza fel aztán az agyunk, nyilván aztán hogyan reagálunk rá, tehát hogy ez mindenkinél más és más formában zajlik.
Ami igazán érdekelt, és amikor a kognitív irányba ment el, az a lépés volt, amikor váltottam egy olyan 7-8 évenként témát váltok. Én a pszichofiziológiai laboratóriumban állatkísérletekkel kezdtem, ott a hangfeldolgozást vizsgáltuk kondicionálási helyzetben. Tehát amikor a macskákkal dolgoztunk, amikor az állatnak valamit tanulni kell, és például egy eredetileg semleges hang egy szignálá változik, és akkor arra valamit csinál,
tudja, hogy jön a...
Pontosan. Szóval sok minden ilyen. Akkor mindig érdekelt az, hogy mi van mögötte, milyen más folyamatok vannak, és hát mindig megkérdezték tőlem, hogy miért találok ki mindig mást, miért nem éppen a kondicionálás érdekel. És akkor elkezdett az is érdekelni, hogy hogyan csinál meg valamit az agy. Mi arra használjuk ezeket a jeleket, hogy a pszichológiai kérdésünkre ennek segítségével kapjunk választ, hogy igen, nem, erre, arra, amarra. Egyre több ilyen kutatásom lett, és akkor előkerült egy német kollega, aki az agyi jelek forrásának az azonosítására dolgozott ki programot, és jelezte, hogy szeretne velem együtt dolgozni, és hát ő Münsterben pályáz meg egy professzori állást, és hát most már egy Humboldt ösztöndíjat megpróbálhatnék. Most már rendszerváltásnál tartunk. Lehetett 89-ben már direktbe pályázni, meg is nyerte. Elmentem Münsterbe, előtte 2 hónap alatt megtanultam németül.
Két hónap alatt? Ez csak most így
muszáj volt, nagyon úri helyzetem volt. Göttingenben fizettek egy 2 hónapos bentlakásos intenzív német nyelvtanfolyamat. Na mindegy, megérkeztem Münsterbe, hogy majd én fogok itt mágneses aktivitást vizsgálni. Ez a rendszerváltás utáni első 2 év, és hát gyakorlatilag egy idegen országban jöttem haza, de akkor már a humán vizsgálatok érdekeltek, és Münsterben, amíg vártunk egy kollega nővel a Fülöp Géza klinikáról, elkezdtünk csecsemőkkel dolgozni. És a módszert, ugye, amit sikerült Münsterben bevezetni, ezt úgy nevezik egy agyi jel, úgy nevezik, hogy eltérési negativitás, és ez egy automatikus jel, amit az agy produkál, akkor valami eltérést, váratlant detektál, azonosít, és ez az a jel, amit aztán a babáknál is jól lehet mérni. Ma már fantasztikus technikák vannak, egy ilyen pici úszósapkaszerű valamiben vannak. Jó, az elektródák, ha fölkerülnek, és bizony így a baba külön együttműködése nélkül lehet ezt vizsgálni. Ül a anyuka vagy apuka ölébe, és körülbelül 3 doktorandus szórakoztatja a bábúval minden egyébbel, hogy ne sokat mozogjon, mert az meg nem jó az agyi jelelvezet.
Na, hogyha már Németországban járunk, akkor idézzünk fel egy kis Mahler muzsikát, mert hogy ő a nagy kedvenc.
Ő a nagy kedvenc, és a német krimisorozat, a Tátort, abban van egy kedvenc helyszínem, Münster, ott a patológusnak a kedvence Mahler, és egy óriási Mahler kép van a szobájában, és akkor mindig beugrik Mahler.
Thank you.
Na, egy picit előre szaladtunk az időben, már ugye a rendszerváltás környékén járunk, de kíváncsi vagyok arra a kislányra, aki, ha jól tudom, 15 éves korában ezüstérmet nyert a Helikon versenyen a versmondásból.
Már fiatal korban sokszor látszik, hogy van, aki specialista, úgy szoktuk nevezni, tehát ez a tehetség, érdeklődés adott területen bontakozik ki, ilyen a matematika, ilyen a zene. Van a másik fajta, akit minden érdekel, ezt nevezzük generalistának. Nyer egy megyei matematika versenyt, meg kémiát, fizikát, meg dráma, meg vers, meg sport, meg kézilabda, most már csak nézem. Tehát,
de hát az is jelen volt.
Az is jelen, tehát minden egyszerre, tehát nagyon lassan alakult ki, csodálatos események voltak.
És ugye azt is megtudtuk, hogy persze a családban jelen lehetett a kultúra, művészet, de hát azért nem feltétlenül volt adott.
Igen, hát édesapám vegyipari gépész technikus volt, ő a gyár szerelmese volt, és édesanyám érettségizett, gyorsesgépíróként dolgozott, és aztán vezető titkárnőként fejezte be nálunk. Édesanyja volt a művészetért felelős, ő volt a könyvmoly. Az első könyvsorozatokat is tőle kaptuk, mai napig megvan a teljes Jókai sorozat, lexikonok, egyebek, úgyhogy, és édesanyám, én is eltanultam tőle, hogy mindig cédulázott, és akkor ezekre felülírta a dolgokat, tehát volt, és a másik a gimnázium, ahol nagyszerű tanáraink voltak, és akkor ők vitték ezt, hogy akkor dráma, és vers, és ez, és úgy valahogy egyszerre volt jelen a humán és a természettudomány, és hosszú ideig úgy tiblából, hogy most akkor melyik vagyok én, lehet, hogy hosszú távon az derült ki, hogy mindkettő. A kutatónak lenni azt jelenti, hogy az ember megőrizheti azt szoktam mondani, infantilizmusát, tehát azt a fajta kíváncsiságot, hogy hát akkor ez hogy működik, ez milyen, elolvas az ember a modelleket, elméleteket, mindig érzi, hogy valami nem stimmel vele, akkor
kérdés. Igen, igen.
A másik, hogyha az embernek ilyen módszer van a kezében, mint az agykutatási módszerek, akkor arra is rá kell jönni, nagyon kicsit lehet egyszerre kérdezni. És ez vezet egyfajta fegyelemhez a munkában, miközben az ember meg szárnyal, és ezt a kíváncsiságát megőrizheti egy életen át. A kutató akkor működik jól, hogyha azt viszi végig, amit a divatos szóval élethosszígtartó tanulásnak szoktak nevezni. Mindig van új helyzet, új kihívása. Kutatás lényege, hogy az ember több kérdést állít elő egy empirikus vizsgálatnál, mint ahány választ kap a feltett kérdésére. A tudomány lényege, hogy kételkedik.
Akkor ismét szárnyaljon a muzsika. Kármina Buránából következik most egy tétel.
Karl Orffnak nem szeretem minden zenéjét, de a Kármina Buránát nagyon, tehát ezek tulajdonképpen diák dalok, és hát vannak benne vidámok, ilyenek, olyanok, időnként kicsit csúnya nyelvezetőek is, de fantasztikus a ritmusa az egésznek, egy nagyon sikeres zenedarab. Ich hab mir dann kann das so das noch mal sehen und das ist dann noch mal das so wie denn so ja das wieder kann von jeder mehr dann du den du musst es mir sehr nach morgen ist doch das super hat das sieht mir noch mal an die ja morgen noch das super hat das sieht mir noch mal an die ja wieder nur und wieder mir und wieder mir das Wetter wie du sehr und du immer hat du es ist wieder weg und dann wieder mir die beste und wieder sagt sie sind die
Rengeteg zenei vonatkozású tanulmánya is született. Egyik legjelentősebb az az írás, ami a zene Agy és egészség címet viseli. Ez nagyjából 10 évvel ezelőtt született, 2016-ban. A zene gyógyító hatásáról, zeneterápiáról, a dallamok agyikódolásáról írt, és egyáltalán arról, hogy a gyerekek tanulmány eredményére milyen hatással van a zenélés maga.
Mindig is nagyon szerettem nem csak a zene, tehát nem csak a hangszeres zenélés, hanem az éneklés, az együtténeklés. Hát én egy kórus generációhoz tartozom. Kórus, néptánc, stb. Mm-hmm. Tehát, hogy milyen sokat számít maga az éneklés, nem csak az a része, ami a Mérei szavaival érve együttes élmény, de hogy milyen élmény hoz. Egyrészt azt szoktuk mondani, hogy élesíti a hallási feldolgozást, és nagyon erőteljesen hat a nyelvi fejlődésre. A másik a mozgásra, nagyon fontos, tehát minden életkorban az egész agyat mozgatja, arról nem is beszélve, hogy a zenének, a ritmusnak és ennek az együttesnek milyen hatása van az agynak, azokra a területeire, hálózataira, hipokampusz, amigdala, amik az érzelmi feldolgozásért felelősek. Ezért aztán a terápiában nagyon sok helyen van lehetősége a zenének.
Tehát tulajdonképpen ezzel megajándékozzuk magunkat, örömhormonokat szabadítunk fel.
Azt is hozzáférhetünk az emlékekhez, ugye nagyon erősen tapadnak a zenei élmények az emlékekhez, a hangulatot tudnak kiváltani, gondoljunk a krimik zenéjére, amikor idegesítő, magas hangon elkezd szólni, mert tudjuk, hogy valahonnan valaki elő fog ugrani. Jó, ebben van egy tanulási folyamat is, de ennek van egy evolúciós háttere az agy számára, tehát nem csak az öröm, hanem a figyelmeztetés, a veszélyjelzés és sok minden más, és kapcsolódik az emlékekhez. Én fontosnak találnám, hogyha a Kodály módszernek egy aktualizált változata visszakerülne az iskoláinkba, hogyha ezekkel jól tudnánk élni, és azzal is, hogy a énekzene az nem elmélet, hanem egyszerre élmény, megértés, átélés, megélés. Volt egyszer egy van nyugodt, mondjak még.
Na most akkor hozzuk be a nemzeti alaptantervet, amiben hát feltételezem, hogy az erének is nagy szerepe volt már, hogy mit ugye ön is csapata alkotott meg a 2010-es évek második felében.
18.
Amiből majdnem valóság is lett, aztán más kérdés, hogy végül csak a tervek születtek meg az íróasztalon. De biztos a zene tanításnak nagyon fontos szerepe volt akkor, ugye, ebben a tervezetben?
Nagyon fontos szerepe volt, hogyan jelenik meg a kreatív tanulás és tanítás az iskolákban, hogyan lehet a jelenségeket összekapcsolni, miért fontosak az összefüggések, hogy az ismeret az csak az első lépés, abból tudást kell felépíteni az összefüggésekkel, a készségek kialakításával, a tanult helyzeten kívüli alkalmazhatóságával, ezt hívjuk kompetenciának. Igen, tehát az alsó tagozat, én azt gondolom, az elsőtől negyedik osztály, vagy akár az ötödikig a legfontosabb szakasza a közoktatásnak. 2018-ra készültünk el 200 fantasztikus pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus vett benne részt.
Tegyük hozzá, mint miniszteri biztos dolgozott.
Csak egy fél évet voltam 2017-ben. A projektet sikerült, szóval ilyen csúnya szót interjúba használni, sikerült eltaposni. És ugye elhangzott a kormány szóvivő részéről, hogy nem ez lesz. Nem nemzeti, nem keresztény, nem hazafias.
Miközben ezt rengeteg szakértő cáfolta.
Igen, és volt egy nagyon nagy oktatási konferencia Kanadában, és itt is Kolumbia oktatási minisztere azt mondta, hogy ez jobb, mint a miénk. Egy gyerekközpontú, nem agyon cizellált alaptantervet, és egy nem egy túlburjánzó kerettantervet terveztünk, mert a nemzeti alaptantervek nem csak nálunk, az a elképzelése mindig, hogy csökkentik a tananyagot, aztán mindig nő. Tehát, hogy azt próbáltuk elérni, hogy együttműködjön a tanári kar, hogy egy természettudomány tantárgy után, amikor kibomlik az egyes tantárgyakra, biológiára, kémiára, fizikára, plusz földrajzra, ami egyszerre természet és társadalomtudomány, akkor dolgozzanak együtt, tartsanak néha közös órát. A múltkor felraktam a Facebookra, amit készítettünk, a Tulipán filmet, most is a Oktatás 20-30 hónapon megtalálható, és mindenki nagyon erült neki. A Tulipán példáján kívántuk bemutatni, hogy hogy lehet a tudást összekapcsolni, hogy a Tulipán, ami biológia, ami történelem, a törökök hozták be, ami a népművészetünk.
A rengeteg motivum.
Tulipánt bekerülhetne a vizuális kultúra tantárgyba is, mert sokféle tulipánt lehet festeni, akár origamit is lehet hajtogatni.
Nagyon komplex.
A lényeg az, hogy ez a sok pedagógus fantasztikusan dolgozott együtt, és bár reforrázva éreztük magunkat, ez akkor is tartotta benne a lelket, ma pedig összetartja az akkor kialakult barátságokat.
Mm-hmm. És mit szólna ahhoz, hogyha felkérnék az új oktatásügyi miniszter esetleg arra, hogy akár ebből valamit felhasználni, vagy beszállni egy ötletelő csapatba?
Szívesen segítek. Maga a tervezet, az közkincs, tehát el lehet belőle indulni. 8 évvel ezelőtti, tehát...
És az már ilyenkor az aktualitását veszti?
Nem, ma is fönn vannak az útmutatók. Én azt látom, hogy most a közoktatásért szakemberek felelnek. Egyfolytában örülök. Nem az én koromba kell már egy ekkora feladatot elvállalni, de amit tudok, azt szívesen adom.
Menet közben más fontos pozíciókat is betöltött, hát most elég, ha csak a Magyar Tudományos Akadémiára gondolok, amelynek 2008 és 2014 között a főtitkár helyettese volt, és itt is találtam egy olyan cikket, ahol ugye azt emelte ki ön, hogy nőként debütálás volt, hiszen elsőként tölthette be ezt a pozíciót, és hogy ezt nagyon nehéz volt elfogadtatni magát, ugye?
Hát,
többi professzorral.
Direktben sose jelezték, ami nekem nagyon segített, hogy gyerekkoromban főleg fiúbarátaim voltak. Tehát egy olyan közegben nőttem fel, ahol a reakciók igen egyértelműek, hogy ha úgy alakul, akkor orba vágják az embert. De orba nem illik bőgni. Igen. Valóban, hogy az akadémiának 3 főállású vezetője van, az elnök, a főtitkár és a főtitkár helyettes, és ilyen, mert én voltam az első nő. Na, azóta mindig nőket választott az akadémia főtitkár helyettesnek. Hát följebb még nem küzdöttük magunkat. De Vizier Szilveszter elnök úr óriási hangsúlyt fektetett arra, hogy jelöljünk már a tehetséges, sikeres, jól teljesítő nőkből is, hát ha lesz belőlük akadémikus. Hát most arra elértük a 10%-ot. Igen, és nagyon fontos időszak volt. Ugye volt a 40-valahány kicsi kis intézet, és hát egy nagyon erős, elkötelezett elnök mellett dolgoztam, sokat tanultam tőle, Pálinkás Józseftől. Tudomány, felsőoktatás, közoktatás, ez az én 3-as profilom.
És ez mennyire zökkenti ki az embert a megszokott kerékvágásból? Mennyire változtatta meg az életét? Akár szakmai, akár magánéleti szinten.
A magánéleti az mindig olyan, hogy a családdal megbeszéljük, mielőtt az ember azt mondja, hogy igen, tehát hogyha az embert jelölik, akkor a jelölőbizottság elnöke megkérdezi, hogy vállalja-e. És akkor kértem 24 óra gondolkodási időt, és megbeszéltük a férjemmel, és azt mondta, hogy annyit panaszkodtál már, hogy ez se jó, az se jó, ha ma se jó, akkor csináljad. Na, így lettem. Titkár helyettes. Sok újat kell tanulni, egy más világ. Na most a kutatás belefér, hát napi 14 órába sok minden belefér, én általában olyan nagyon keveset sose dolgoztam. Az ember fölnevel 2 épp kézláb gyereket, akkor meg kell tanulnia szervezni, hogy általában késő este éjszaka szoktam főzni, és akkor leütöm, bemegy a hűtőbe, és akkor most is ezt csinálom. De a lényeg az, hogy a napi 14 órában belefér a vezetői megbízatással járó feladatrendszer és a kutatás is. Hát kicsit visszafogottabban, mint előtte.
És akkor, ha jól gondolom, mostanában viszont ismét összerep a tanítási, illetve a kutatás. Próbáltam megfejteni, hogy milyen legfrissebb tudományos könyvei vannak. A 2020-as években azért találtam egy nagyon érdekeset, az okos eszközök használata, a kognitív idegtudomány szempontjából.
Igen.
Ez egy aránylag friss kutatás.
Igen, az empirikus kutatásokban társszerzőként veszek részt, tehát az én életkoromban már nem a laborban ülünk általában, hanem ebben veszünk részt. Aztán írok két könyvet, ha valamelyiket elunom, akkor a másikra átkapcsolok. Írtam annak idején egy Olvasó Agy című könyvet.
Mindenki ez nagyon híres volt. Igen,
aktualizálni kellene, mondtam, hogy ehhez nincs kedvem, viszont a Hogyan olvas az agy a 21. században az nagyon fontos, úgyhogy
hát
van egy könyv, aminek az a munka címe, hogy a könyvtől a kütyűig. A másik, amit írok, az az atipikus fejlődésről szól, tehát ugye a kognitív fejlődésnek a zavarai. A különböző diszek, figyelemzavar, stb.
Tehát diszlexia, diszkrácia.
Igen, annak most az a címe, hogy A-tól A-ig, mindenki azt mondja, hogy ez Z-ig szokott lenni, az A-tól A-ig azt jelzi, hogy az abnormálistól az atipikusig. Aha. Körülbelül 100 évvel ezelőtt ugye ilyen normalitás központú volt a világ, és ami nem fért bele ebbe a boxba, akkor azt abnormálisnak hívták, szóval a fogyatékkal élő azt.
Ha már szóba került, hogy nem csak a komoly zene, ami igen, megdobogtatja a szívét, hanem adott esetben akár egy kellemes könnyűzene is, akkor ilyen például Bródi János, ha én Rózsa volnék.
Én ezt nagyon-nagyon szeretem, mint egy népdal. A másik, ugye ez a dátuma, 1969, tehát én még gimnazista voltam, de bele voltunk szeretve ebbe a világba. Aztán ez a mi generációnknak egyfajta himnuszává, ilyen protest dalává vált.
Ezek azok az áthallásos
kifeszítek dalok. Igen, hát mi egy ilyen áthalló sorok között olvasó generáció voltunk, és borzasztóan nem szeretem, amikor ez a történelemben ismétlődik.
Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a gyereknek, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárki beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.
Elhangzott, hogy menet közben két gyermeket is sikeresen felnevelt, és hát az egyik mindenképp elég korán érkezett, még egyetemista korában. Hát akkor, ha jól számolom, ő már azért
50
éves, és ez azt feltételezi, hogy nagymama.
Igen, nőként el se tudnám képzelni, hogy ne legyen gyerekem, ha nem születtem volna, akkor örökbe fogadtunk volna a férjemmel, és hát ő is egy régi bútordarab.
Akkor ezek szerint ő egy egyetemi szerelem volt?
Nem, ő már akkor végzett, és a 5-ös klubban ismerkedtünk össze annak idején. Szóval az volt, hogy március 15-én leadtam a diplomamunkámat, és 16-án átsétáltam a közelben lévő kórházba életet adni a gyereknek. Ott két unoka van, a nagyobbik már első éves egyetemista Hollandiában, kisebbik most jött ré az 5-et, és a kisebbik fiunknál is egy 5-es kisfiú van, aki ma 12 éves.
Na, hát akkor Isten éltesse sokáig. És a zenén kívül mi az, ami még feldobja, kikapcsolja?
Van egy nagy kertünk, és úszás, Sok minden. Nagyon szeretek főzni, szeretek bridzselni, sok minden van.
Akkor ebbe belefér tényleg minden.
Sok minden belefér. Múltkor megkérdezte valaki, hogy nyugdíjba mentem-e, és mondtam, hogy mi nem megyünk nyugdíjba, mi emeritálunk, és utána csak azt csinálunk, amihez kedvünk van.
Aha, tehát ez a trükk.
Ez a trükk.
Hát nem tudom, Liverpoolba eljutott-e élete folyamán.
Igen.
Nekem most volt egy friss élményem pár hónappal ezelőtt. Igen. Az ember rögtön belebotlik a Beatles nyomaiba.
John Lennon.
Itt futott át az iskolába, igen, amikor reggel későn indult el. Igen. John Lennon is, illetve az Imagine című szám is egy ilyen örök kedvenc.
Igen. Mindig a Szabad Európa Rádión hallgattuk ezeket az eléket annak idején. Édesapám elég ideges is volt tőle. 40 év alatt annyit alkotott, mint más ember 80 alatt, és ennek a dalnak a szövege az egy örökérvényű üzenet.
Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag Keresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mari Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.